Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Pénteki műsorunk tartalmából
Ferenc pápa a várandós anyákért imádkozott a reggeli szentmiséjén.
A pápa az Isten irgalmasság vasárnapján szentmisét mutat be a Vatikán közeli Szentlélek templomban.
A vatikáni bizottság alakult a vírusjárvány következményeinek kezelésére. Lengyelország a kereszténység felvételének 1054. évfordulóját ünnepli.
Ferenc pápa várandós anyákért imádkozott a péntek reggeli szentmisén.
Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa.
Szeretném, ha ma a gyermeket váró asszonyokért imádkoznánk, hogy anyákká lehessenek, de most nyugtalanok és aggodalmaskodnak. Kérdésük, milyen világban fog élni az én gyermekem? Imádkozzunk értük, hogy az Úr adjon nekik bátorságot, hogy bizalommal hordják ki gyermekeiket egy olyan világra, amely bizonyára egy másfajta világ lesz, de amit az Úr nagyon szeretni fog, imádkozott a pápa szentmise elején. Humiliájában Ferenc pápa a jelen helyzet nehézségeire utalva a gnosztikus hit veszélyeire figyelmeztetett, amely valódi közösség és reális emberi kapcsolatok nélkül van, kiszolgáltatva a közvetítéseknek, és ami akár vírusfertőzötté teszi még a szentségeket is.
Ferenc pápa homíliájában a napi evangéliumot magyarázta, melyben a föltámadt Úr a Tibériás tó partján megjelenik a tanítványoknak, akik bár visszatértek régi mesterségükhöz, hasztalan próbálkoznak a halfogással. Az Úr szavára azonban újból kivetik a hálót, mire az megtelik halakkal. A történet nagy természetességgel zajlik, mert a tanítványok hozzászoktak a Jézussal fennálló meghitt kapcsolathoz. Nekünk, keresztényeknek is növekednünk kell ebben a családiasságban, mely személyes és közösségi jellegű is, buzdított a pápa. Egy olyan megszokottság azonban, mely a közösség, az egyház és a szentségek hiány van, személyes és könnyen válhat gnosztikus jártassággá, mely elszakad az Isten népétől.
A jelenlegi világjárványban az emberek a médiumokon keresztül érintkeznek egymással, de nincsenek együtt, ahogy ez most ezen a szentmisén is történik. Ez egy nehéz helyzet, mert a hívek nem vehetnek részt a szertartásokon, és csak lelki szentáldozást végezhetnek. Ki kell jutni ebből az alagútból, mert ez így nem az egyház, hanem egy olyan egyház, amely a vírussal fertőződés kockázatát hordozza, intett homíliájában a pápa.
A tanítványok halászok voltak, akiket Jézus éppen munkájuk közben hívott meg. András és Péter hálóikat vetették a vízbe, de ott hagyták azokat és követték Jézust. János és Jakab hasonlóképpen elhagyták atyukat és a segédlegényeket, akik velük együtt dolgoztak és követték Jézust. A meghívás éppen mesterségük gyakorlása közben éri őket. A mai evangéliumban ez a csodálatos halfogás egy másik csodálatos halfogásra utal, amit Lukács mesél el az 5. fejezetben. Akkor fognak halat, amikor nem is gondolják, hogy sikerül nekik.
A tanítás után Jézus azt mondja nekik, evezzetek a mélyre? Válaszuk. De mi egész éjszaka dolgoztunk, és nem fogtunk semmit. Menjetek, küldi őket az Úr. A te szavadban bízza, kivetem a hálót, mondja Péter. Olyan nagy mennyiségben fogtak halat, hogy egészen elképedtek a csodától. Egy bizonyos természetességet lehet látni, egyfajta haladást az Úr ismeretében, amit a pápa a familiaritás szóval fejezett ki. Amikor János meglátta Jézust, azt mondta Péternek, az Úr az. Péter erre felöltözött, és a vízbe vetette magát, hogy az Úrhoz menjen. Az első alkalommal utalt a pápa Péter meghívására és az akkori csodálatos halfogásra, Péter térdet hajtott Jézus előtt. Uram, távozz el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ez alkalommal azonban nem mond semmit, mert ez természetes. Senki nem kérdezte, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr az, természetes volt számukra az Úrral való találkozás. Az apostoloknak az Úrral fennálló családiassága növekedett, állapította meg a pápa.
Mi keresztények hasonlóképpen az apostolokhoz az Úrral való bensőséges kapcsolatunk növekedése útján járunk. Az Úr, mondhatnák, kéznél van, mert velünk jár és ismerjük őt. Senki sem kérdezte, hogy kicsoda ő, mert tudták, hogy az Úr az. Az Úrral való ilyen családiasság a keresztény ember sajátossága. Biztos, együtt reggeliztek halat és kenyeret, és biztosan sok mindenről beszélgettek közvetlenséggel.
Questa familiarità col Signore dei cristiani è sempre comunitaria.
A keresztény embernek ez a kapcsolata az Úrral mindig közösségi jellegű. Bensőséges, személyes, de közösségi, nyomatékosította a pápa. Közösség nélküli családiasság, kenyér nélküli családiasság, egyház nélküli családiasság, szentségek nélküli családiasság, ez veszélyes. Gnosztikus családiassággá válhat, csak én értem való családiassággá, mely elszakad Isten népétől. Az apostolok családiassága az Úrral mindig közösségi jellegű volt, asztal körül, mint a közösség jele. Mindig a szentséggel, a kenyérrel.
Azért mondom ezt, folytatta Ferenc pápa, mert valaki felhívta a figyelmemet arra a veszélyre, amit éppen most élünk meg. Ebben a világjárványban mi egyházilag is a médiákon keresztül tartunk kapcsolatot, mint ez a szentmise, amelyet úgy közvetítenek, de nem együtt, csak lelkileg együtt. A nép kicsi. Van egy nagy nép. Együtt vagyunk, de nem vagyunk együtt. És a szentség is, ma van nektek az eukarisztia, de az emberek nincsenek kapcsolatban velünk, csak lelki szentáldozás. És ez nem egyház. Ez egy nehéz helyzet egyháza, amit az Úr megenged most, de az egyház eszméje mindig együtt a néppel, a szentségekkel. Mindig, hangsúlyozta a pápa.
Húsvét előtt, mikor kitudódott, hogy az üres Szent Péterben fogok misézni, írt nekem egy püspök, egyébként derék püspök, és szemrehányást tett. Hogy, nem elég nagy a Szent Péter, hogy legalább 30 személy ott legyen, hogy embereket is lássanak? Ez nem veszélyes. Én azt gondoltam, folytatta a pápa, de hát mit gondol ez az ember, mi van a fejében? Először nem is értettem. De minthogy egy derék püspök közel a néphez, valamit mégiscsak mondani akarta nekem. Majd amikor találkozom vele, megkérdezem. Aztán megértettem.
Lui mi diceva, stia attento. Di non viralizzare la chiesa.
Ő azt mondta nekem, vigyázz, ne tedd vírusossá az egyházat, se a szentségeket, se Isten népét. Az egyház, a szentségek, Isten népe konkrét. Igaz, hogy most az Úrral való családiasságunkat ezen a módon kell csinálnunk, de csak azért, hogy kijussunk ebből az alagútból, és ne maradjunk benne.
Ez az apostolok családias kapcsolata. Nem gnosztikus, nem vírusfertőzött, nem önző egoista, hanem konkrét bensőségesség a népben. Az Úrral való családiasság a hétköznapi életben, a szentségekben, Isten népe közepete. Ők, az apostolok, nagy érettséget tettek szert ebben az Úrral való bensőségességben, mi is tanuljuk meg tőlük, ajánlotta a pápa. Ők az első pillanattól fogva megértették, hogy ez a családiasság más volt, mint amit elképzeltek, és ide érkeztek. Tudták, hogy ő az Úr. Megosztottak mindent. A közösséget, a szentségeket, az Urat, a békét, az ünnepet. Az Úr tanítsa meg bennünket a vele való közvetlenségre, de az egyházban, a szentségekkel, Isten szent és hűséges népével, fejezte be péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.
A pápa az Isteni Irgalmasság vasárnapján szentmisét mutat be a Vatikán közeli Szentlélek templomban. Április 19-én, húsvét második vasárnapján régi nevén Fehér Vasárnap délelőtt 11 órakor Ferenc pápa a vírus veszély miatt magánszentmisét mutat be a Szent Péter Bazilika közelében fekvő Santo Spirito in Sassia, vagyis az angol szászok Szent Lélekről elnevezett templomában, melyet élő internetes adásban közvetítenek.
Az Isten irgalmasság ünnepét 20 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa alapította, amikor a lengyel Szent Faustina nővért, polgári nevén Helena Kovászkát 2000. április 30-án szenti avatta. Szent Faustina magán kinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, amelyben a nővér naplója alapján Jézus kérte, hogy a húsvét utáni első vasárnap legyen az Isten irgalmasság napja. Második János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az Isten irgalmasság ünnepét az egész világra.
Az Isteni irgalmasság ünnepét 9-ed előzi meg, melynek során nagypéntektől kezdve 9 napon keresztül imádkozzák az Isteni irgalmasság rózsafüzérét. A 9-ed imáiban a hívők a megtérés kegyelmét és a békés halált kérik maguknak és az egész világnak. Az imával az irgalmasság cselekedetét gyakorolják a hívők. Faustina naplójában ez áll. Azt kívánom, hogy e 9 napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg a halál óráján.
Vatikáni bizottság alakult a vírus járvány következményeinek kezelésére. Március 20-án Ferenc pápa felkérte az átfogó emberi fejlődés dikasztériumát, hogy hozzon létre egy bizottságot a római kúria más dikasztériumaival együttműködésben, amelynek célja, hogy kifejezze az egyház támogatását és szeretetét az egész emberi családnak a koronavírus okozta járvány idején. Feladata, hogy elsősorban készítsen elemzéseket a jövőbeli társadalmi és gazdasági, valamint kulturális kihívásokról, és tegyen javaslatokat, iránymutatásokat arra, hogy miként nézzünk szembe velük.
Az átfogó emberi fejlődés dikasztériuma által létrehozott bizottság 5 munkacsoportot foglal magában. Az első munkacsoportot az átfogó emberi fejlődés vatikáni dikasztérium koordinálja, és célja a helyi egyházak meghallgatása és támogatása egy olyan szolgálat jegyében, amely a megélt helyzeteik főszereplőivé teszi azokat, együttműködésben a nemzetközi karitásszal. A csoport feladata, hogy pozitívan együttműködjön a jótékonysági kezdeményezésekkel, amelyeket a Szentszék más szervei végeznek, mint például az Apostoli Alamizsna Hivatal, a Népek Evangelizálása Kongregáció és a Vatikáni Gyógyszertár.
A második munkacsoport az átfogó emberi fejlődés dikasztérium koordinációja alá tartozik. A járvány kutatásával és tanulmányozásával foglalkozik, valamint a járvány utáni világról és társadalomról készít megfontolásokat. Kiemelt figyelmet fordít ebben a viszonylatban a környezet, a gazdaság, a munka, az egészségügy, a politika, a kommunikáció és a biztonság területeire. A csoport partnerei e tevékenységben a Pápa Életvédő Akadémia, a Pápai Tudományos Akadémia, valamint más szervezetek, amelyek együttműködnek az átfogó emberi fejlődés dikasztériummal.
A harmadik munkacsoportot a kommunikációs dikasztérium koordinálja, és feladata, hogy információt nyújtson a csoportok működéséről, és előmozdítsa a kommunikációt a helyi egyházakkal, segítséget nyújtva számukra abban, hogy hitelesen és hihetően válaszoljanak a vírusjárvány utáni világnak.
A negyedik munkacsoportot a Vatikán Államtitkárság államközi kapcsolatok résztege koordinálja. Feladata, hogy támogassa a Szentszéket az államokkal és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiban és tevékenységében, valamint hogy közvetítse fejlőjük a bizottság által végzett kutatások, párbeszéd és megfontolások eredményeit.
Az ötödik munkacsoport az átfogó emberi fejlődés dikasztérium koordinációja alá tartozik. felelőssége, hogy finanszírozza a vírusjárvány kezelésére létrehozott bizottság tevékenységét, amelyet a helyi egyházak és a katolikus szervezetek irányába végez, valamint a bizottság által végzett kutatást, elemzést és kommunikációt.
Az öt munkacsoport célkitűzéseit március 27-én mutatták be a pápának. A bizottság munkáját egy igazgatóság koordinálja, amely közvetlenül a pápának tartozik beszámolási kötelességgel. Az igazgatóság tagjai Peter Turkson bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Bruno Marie Dufay prelátus, a dikasztérium titkára, és Augusto Zampini atya, a dikasztérium titkárhelyettese.
Jasnogórska Matko Kościoła, raz jeszcze poddaję ci siebie.
Lengyelország a kereszténység felvételének 1054. évfordulóját ünnepli. A lengyel püspökök a hit megérésére buzdítanak a járvány idején is. Lengyelországban április 15-től kötelezővé tették a maszk használatát a közterületeken, miután több mint 7000 a fertőzött és 250 ember hunyt el a vírusfertőzésben. Ezen a napon ünnepelte azonban az ország a kereszténység felvételét.
Lengyelország megkeresztelkedésének 1054. évfordulója felhívás egy különleges imára hazánk jövőjéért, hogy összefogva a minimumra tudjuk csökkenteni a jelenlegi járvány egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményeit, írta közleményében a Lengyel Püspöki Konferencia főtitkára a testület weboldalán. Artur Mizsinszki püspök továbbá emlékeztetett, hogy a kereszténység felvétele a keresztény országok családjába való bekerülést és a nyugati kultúrkörhöz való tartozást is jelenti. Az évforduló első Mieszko első lengyel király személyes megkeresztelkedésének dátumára utal, amelyet 966. április 14-én Nagyszombaton tartottak. Ezt tekintik a kereszténység bevezetése, majd elterjesztése hivatalos időpontjának Lengyelországban.
A keresztség alapjára építjük identitásunkat és 1000 éves történelmünket, amely során számos alkalommal életünk feláldozásával is védelmezünk kellett keresztény értékeinket, mutatott rá lengyel püspöki kar főtitkára. Ezen az értéken nőtt fel Szent II. János Pál, aki 1979. júniusában apostoli látogatás keretében tért vissza Lengyelországba pápaként. Akkor azt kérte, hogy soha ne feledkezzünk meg ezekről az értékekről, soha ne csüggedjünk, és soha ne kételkedjünk hitünkben, valamint hogy soha ne értékeljük alul azokat a gyökereket, amelyekből származunk. Ez az üzenet ma is érvényes, nyomatékosította Artur Mizsinszki püspök.
Ezután rávilágított. Lengyelország történelme megmutatta, hogy a nemzet a hitének és keresztény identitásának köszönhetően tudta túlélni a legnehezebb és legfájdalmasabb időszakokat. Ma is hatalmas kihívások előtt találjuk magunkat a járvány miatt. Imádkozzunk, hogy gyorsan véget érjen. Fohászkodjunk a betegekért, az elhunytakért és családjaikért, továbbá azokért, akik az élvonalban küzdenek a vírus ellen. Az orvosokért, az ápolókért, a segítségnyújtókért, az egészségügyi dolgozókért, kérte a püspök.
Közleménye végén a főpásztor megemlékezett Lengyelország megkeresztelkedésének 1050. évfordulójáról, amelyet 4 évvel ezelőtt Gnyeznóban és Poznanban ünnepeltek a püspöki konferencia és az állami vezetők részvételével. 2016. júliusában az ifjúsági világtalálkozón Ferenc pápa szentmisét mutatott be Jasznogórában az ország keresztényé válásának jubileuma alkalmából. Lengyelország megkeresztelkedése nem pusztán egy történelmi esemény, hanem a jelenünk is, amely arra hív, hogy éljük meg hitünket a mindennapjainkban, és tegyünk tanúságot keresztény életünkről, zárta közleményét Artur Mizsinszki püspök.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük és búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.